Második fejezet. Még készült a gödör. Ezúttal háznak, életnek alapja. Árva erőgép növelte mélyét, de innyire nem való falat talált. Több köbméteres kőtömbbe harapott, majd bele nem törött acélkemény foga. Próbálta emelni, ám felbőgő motorja most gyengének bizonyult. Düh kapta el. Összezárta állkapcsát, összeszorította mérgesen és jó erősen rácsapott, de a kőzet jó üledékből préselődött és masszívan állta a megmegújuló ütlegeket. A munkanap kevésnek bizonyult a gigázi küzdelem eldöntéséhez, és éjszakára elcsendesedett a táj. Rámosolygott a kelő nap a még mindig csodaszép világra. Mint férszomjas fenevad, úgy rontott le ránctalpán az exkavátor a gödörbe. Sötét lámpái farkas szemet néztek az áldozattal, és megmegújuló erővel nekiesett. Ütötte, vágta, hol érte. Bendője tele volt üzemanyaggal, hosszú, keménye, vastag füstöt eregetett. Mászott előre és hátra, helyezkedett jobbra és balra, valósággal körbe táncolta akaratlan kihívóját. Az ütleget ugyan már megingott néha, de gonok daccal állta a sors és a gép csapásait. A távolból megérkezett az átok párja, és élvezettel nézte a viaskodást. Meg is tetszhetett neki, mert maga is legördült a mélybe. Rövid, ám vészjósló csendülte meg a tájat, amíg összefonódott a két holt lélek. Kisvártatva egyszerre csörrent meg a két mindenre elszánt vasakarat, és már ketten mentek egy ellenében. Bírhatta szegény, amíg bírhatta, de a két vaspofa végül is fejébe verte a sorsát. Kőkorszaki koponyája már repedezett, darabkák pattogzottak oldaláról. Amint apadt markáns teste, úgy fogyott a kitartása is, amint hanyatlott a nap, úgy szivárgott el belőle az éltető erő. Ne, 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 nyöszörögte alig hallhatóan Géza. Teste merő rucsokban a paplan alatt, sápadt arca belesimult a betegágy fehérébe. Felbojdult idegrendszere nem tudott túl rá lenni a sokkon. Ne, 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 suttogta ismét, és riadtan kinyitotta a szemét. A korteremben a feladatát végző idősebb nővér felfigyelt a lázas viaskodásra. Mesztelenül odalépett, és megérintette a férfi karját. Mi baj? A váratlan érintéstől, a közeli szótól összerezzent a beteg, és csak lassan nyugodott meg. Azok az átkozott buldózerek meg akartak ölni, hebegte. Nem akarja bántani magát senki sem. Rosszat támadott, ennyi az egész. Nyugodjon meg. Hol vagyok? Jó helyen, ahol meggyógyítják, az idegosztályon. Felült az ágyon, és körbe tapogatódzott. Az éjjeli szekrényről hangos zörgéssel gurult le a műanyag pohár. A nővér szó nélkül megkereste, és a szekrénylap másik végébe visszatette. Ne haragudjon, de nem látok. Tudom, semmi baj nincs, nem könnyű magának. Ha bármire szüksége van, nyugodtan szóljon, és jövök. Ment volna tovább a dolgára, de a férfi tompán utána szólt. Nem ismerős a hangja. Szabadságon voltam, és a hét elején kezdtem újra dolgozni. Várt még egy kicsit, de nem kapott újabb kérdést, hát kiment. Géza megfordult az ágyon, és lelógatta a lábát. Kifejezéstelen arccal merett maga elé. A többi beteg is csendben volt, a közönnyel mindössze a parkból felhaladszó, életvidám rigófügy vette fel a arcot. Az idő, mintha csak odakint pergett volna. A kismadár sokat szóra is elfújta a nótáját, de a betegek még mindig abban a pózban kornyadoztak, mint amikor rázendített. A nővérke érkezését csak köpenyének suhogása jelezte. Egyenesen Gézához tartott. Megérintette, és ő ezúttal is összerezzent. Ne haragudjon, nem akartam megijeszteni. Legközelebb jobban figyelek. A beteg fölemelte fejét, de tekintete nem találkozott az ápolójéval. Nem történt semmi. Az imént telefonált a barátnője, és megkért, mondjam el, hogy ma nem tud bejönni magához. Holnap viszont itt lesz. Mit hozzon? A férfi feje visszahanyatlott eredeti helyzetébe. Dóra? Aranyos kis Dórika? Mindössze ennyi járt az eszében. Mit mondjak a barátnőjének? Kérdezte úgy egy perc múlva az ápoló. Hogy jöjjön mielőbb? A nővér arcára kiült a sajnálkozás. Sóhajtott és együttérző megszorította a férfi vállát. A kiságyban kényelmes helye volt a babának, de ki tudja miért, az éjszaka közepén felébredt, és egyre csak pislogott. Egy hazaérő lakó felkapcsolta a körfolyoson az udvari világítást. Az ócskajtó szemüvegén át bejutó, harmad gyenge sejtelmes fény megcsillant a távoli és közeli tárgyakon, tágteretítve az elkalandozó gondolatoknak. Végigmustrálta a konyha bútorait, és arra gondolt, milyen jó is lenne befészkelődni alvó szülei közé. Keskeny ágya szorosan az övék mellé simult. Elő a palánkbérlettel, gondolta, és már lendült is, mint egy kaszkadőr. Lecsúszott a neki méretezett akadály túloldalán, és mint a rák befarolt a hatalmas paplan alá. Rámosolygott a kerőnap a még mindig csodaszép világra. Mint vérszomjas fenevad úgy rontott be az exkavátor a tömbház udvarába. Sötét lámpái farkas szemet néztek az áldozattal, és megújult erővel nekiesett. Ütötte, vágta, ahol érte. Mászott előre és hátra, helyezkedett jobbra és balra. Igaz, néha már megrecsent egy-egy zsanér ereszték, de az konokdacsal által sors és a gép csapásait. A távolban megérkezett az átok párja, és élvezettel nézte a pusztítást. Tán meg is tetszett neki, még közelebb ment a küzdő felekhez. Rövid, ám vészjósoló csend ülte meg a tájat, amíg összefonódott a két holt lélek. Kisvártatva egyszerre csörrent meg a két mindenre elszánt vasakarat, és már ketten mentek neki az éltes bejárónak. Bírta szegény, amíg bírhatta, de a két vaspofa végül is belésújkolta a sorsát. Repedezett és hasadt, darabkák pattogtak le róla. Amint a sokat megélt teste apadt, úgy fogyott a kitartása, amint hanyatlott a nap, úgy szivárgott el belőle az életerő. Ne, 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 nyöszörögte alig hallhatóan Géza. Egy lágy női kéz nedves törülközővel simította végig verítékező arcát. Az érintéstől megrezzent, és mintha megnyugodni látszott volna. Tovább aludt. A fiatal nő felállt, az ágy mellé húzódott a székről. Láthatóan feszült volt, és szép vonásai is, mint szürkébbek lettek volna megszokottnál. Megtörten nézett az ágyban fekvő barátjára. Mintha egy ismeretlen arcot, alakot látott volna. Nem ismerte, nem vágyott rá, valahogy teljesen hidegen hagyta. De mégsem volt egészen érzéketlen iránta. Egy nő, még ha nem is volt gyereke, valahogy felelősséget érzett az önállótlanokért, a másokra szorulókért. Ezekkel az ellentétes érzésekkel viaskodott hetek óta. Lelke mélyén már sejtette, hogyan is fog dönteni, de azt még nem, hogy mikor. Most még nem hagyhatja el. Talpra kell segíteni, erőt kell önteni belé, és talán akkor valahogyan. Megtörölte könyvbe lápadt szemét, és a korterembe lépő ápoló meglepődött. Rosszul ítélte volna meg? Segíthetek valamiben? Fordult a lányhoz. Köszönöm, nem. Kis tétovázás után tovább próbálkozott. Ha gondolja, nyugodtan ébresze fel a barátját, már nagyon várta magát, és egyfajta jóleső érzéssel tovább ment. Mit ártja bele magát mások dolgába? Dohogott Dóra. Épp elég problémája van anélkül is, nem kell azt tetézni újabbakkal. Persze, hogy fel kéne kelteni, kedvesen magához ölelni, szeretgetni. Hogy ne tudta volna ő mindezt? De nem akarozott neki sehogyan sem. Inkább gyorsan elsonfordált volna szemlesütve, hogy sose térjen többé vissza ide. De se az előbbi, se az utóbbi megoldása nem tudta rászánni magát. Mire kavargó gondolataiból visszazökkent a valóságba, barátja már ült az ágyon. Üres tekintetétől hideglelős borzongást tört Dórára. Nyugtatólag behunyta a szemét, mély levegőt vett, és csak azután szánta rá magát, hogy megszólaljon. Szia, Géza! Lépett elé. A férfi oly elevenül mozdult, mint a vérát ömlesztéssel az életbe visszahozott halálos beteg. Reszkető kézzel tapogatta ki a lányt a sötétből. Gyengéden magához vonta, és vállára hajtotta a fejét. Olyan jó, hogy itt vagy. Annyira fáradt vagyok, hadd üljek le egy kicsit, próbált szabadulni a kényszerhelyzetből. Jól számított. Kérése azonnal végrehajtandó parancs volt a férfi számára. Gyere, ülj csak ide le az ágyra mellém, Dórika! Ezen a széken talán jobb lesz, húzta maga alá. Egymásra szembeültek, de ez sem volt sokkal jobb a másik póznál. A lány látta, hogy Géza alig észrevehetően, de elszomorodik. Kezébe vette a kezét, és megsimogatta. Olyan jó vagy hozzám, Dórika. szükségem van rád. Telefonáltak a munkahelyedről, hogy miért nem mész dolgozni. Mindössze annyit meséltem nekik, hogy hosszabb ideje kórházban vagy, és még nem tudni, hogy mikor jöhetsz haza. Kérdezték, mi történt veled, és hogy bejöhetnek-e meglátogatni. Mondtam, megbeszéljük. Mit válaszoljak nekik? Olyan jó vagy hozzám. Szükségem van rád. Te nem is figyelsz rám. Mély átéléssel cirogatta a lány kezét a férfi. Belefeledkezett az érzésbe. Újra biztonságba érezte magát, minden más amolyan századrangúnak számított. Vendéglő? Ugyan már? Mit mondjak, ha újra telefonálnak? Egyedül rád van szükségem, aranyos kis Dórika. Te gyere, és lehetőleg minél gyakrabban. Egyre feszültebb lett a lány. Csak éppen ezeket nem mondaná állandóan, mert nem bírja tovább Cérnával, és tényleg elmenekül innen. Akkor azt mondom nekik, hogy jöjjenek be. Legalább elbeszélgetsz velük is. A gyógyuláshoz úgyis alapvetően fontos, hogy mielőbb társaságba kerülj. Velük eltréfálkozhatsz, és én is itt leszek a közelben. Meglátod, ez lesz a legjobb. Van úgy, hogy a tablettákkal tompított fej képes érzékenyen venni a külvilág jeleit, de megesik az is, hogy bár képes érzékenyen fogni, de tudomásul venni mégsem akarja. A lány felállt, készülődött. Szia! Puszilta arcon a férfit. Mondd meg a kollégáknak, hogy ne jöjjenek be. Meg még azt is, hogy elvesztettem a szemem világát. A lány megvonta a vállát, és már indult is. Dóra! Igen? Szeretlek, szükségem van rád. Ahogy múltak a napok, fokozatosan javult Géza kedélye. Ki kiült az ágya végénél álló székbe, és megpróbálkozott szóba elegyedni az arra járókkal. Betegtársai nem sok jóval kecsegtették, egyikük sem volt vevő szavára. A füle viszont mindig kéznél volt, és e hasznos jelfogóval apránként feltérképezte az előtte megbúvó teret. A takarítónő épp a folyosót mosta fel, amikor Géza székek eltévesztetetlen zőrejére figyelt fel az ajtó közeléből. Egyszer, több nappal azelőtt, mintha már hallotta volna ezt, de akkor még nem tudta térben elhelyezni a hangokat. Ahhoz tiszta fejre lett volna szüksége, de az éppen hiányzott. Mi lenne, ha felállna és egyedül kimerészkedne a folyosóra? A bátor ötletet olyan gyorsan hessentette el, mint ahogy a döngicsérő szúnyogott szokás. Elszakadni a biztonságos széktől? Odaig is elég neki az ágytól eltotyogni, nemhogy még megcélozni a 3-4 méterre lévő ajtót, és még azon túl is keresgéljen. Ilyesmire ő sosem lesz képes. Inkább elüldögél a széken órák hosszat, és onnan figyeli a folyosón pezsgő életet. Ám odakint hamarosan elcsitult a mozgolódás, és nem maradt figyelni való. Rá kellett ébredjen, olyan végtelenül kiszolgáltatott, mint egy még lábra sem kapott baba. Mindenben, de mindenben másokra szorul. Ez annyira megalázó, embertelen, hogy elviselhetetlen. És az alagút egész végig sötét, nincs kiút. Nyomorult élet ez így, nincs menekvés belőle. Romként omlott magába akár a belváros közepén álló ház, amit a tűzszerészek szakszerűen berobbantanak. Még az érkező nővért sem vette észre. Milyen nagyszerű, hogy már egyedül is kimerészkedik az ágyból. Tessék, eszmélt Géza. Jó látni magát a székben. Nem élezd ez így, legyintett lemondóan. Ne legyen olyan kis hitű. Bár magához tényleg nagyon kegyetlen volt a sors, de mások is élnek látás nélkül. Legtöbbjük szintén úgy vesztette el valamikor a szeme világát. Így lehetetlenség élni. Képtelen vagyok rá. Nem mondjam már ilyeneket. Én is ilyesmiket gondoltam, amikor az ikreim halva születtek. Senkinek se kívánom, hogy megtudja, milyen az. De az élet megy tovább. Újabb gyerekeim már nem lehetnek, és a férjem is odébb állt egy házzal, ezt magánkívül senki sem tudja a kórházban. Láthatja. Mégis itt vagyok. Teszem a dolgomat, élem az életet, pedig a lelkem most is százsebből vérzik. Nem szólt rá semmit a férfi, csak alig észrevehetően bólogatott. Nincs kedve kiülni a folyosóra? Újabb lépés a járatlan úton. Ha gondolja, megtanítom, hogyan juthat el odáig. Mit érnék vele? Ott is ugyanolyan, mint itt. Ott sem látnék, ott sem lennék életképesebb. Akkor meg minek? A nővér előre sietett. Ne nyafogjon már annyit, jöjjön velem egy-kettő. Géza kelletlenül emelkedett fel. Amolyan instabilnak érezte magát, meg végtelenül gyámoltalannak, szerencsétlennek. Az ajtó közepén állok. Induljon erre, és számolja a lépéseket. A sánta csigánál nem gyorsabban, kezét maga elé tartva haladt a nő felé, aki a hangjával terelgette őt a helyes irányba. Na látja, már ide is ért, átfér az útból. Ha most jobbra fordul, pár lépés után talál egy széket a fal mellett. De talán érdemesebb lenne áldogálnia, esetleg a falnak támaszkodnia. Tudja, fizikailag sem szabad elhagynia magát. Most pedig forduljon csak meg. Visszamegyek a székhez, és a hangom majd vezeti. Pár perccel később Géza már újra a folyosón állt egymagában. Valamelyest újszerűnek, ismeretlennek tűnt, hogy egyedül el tudott szakadni a megszokott biztonságtól, de ugyanilyen erővel jelezte önállótlanságát is. Meg sem fordult a fejében, hogy felderítse a folyosót, még az sem, hogy akár átmenetileg elszakadjon a fal biztonságot jelentő érintésétől. A folyosó kihalt maradt, úgyhogy nem időzött sokáig. Balra fordult, kezét a falon húzva, végig azon az 1 méteren, amíg a bejáratra nem akadt. Milyen szögben is ért el az ajtót, amikor kifelé jött? Hányat is lépett a széktől idáig? Fogalma sem volt róla. Talán a nem létező lendület, talán valami más, de vitte őt. Talpa egy másodperce sem szakadt el a talajtól, kezét most is maga elé tartotta. Centiket csusszant előre, és közben meg-megállt informálódni, nem sok sikerrel. Már rég itt kellene lenni annak a nyomorult széknek, esett kétségbe, de az nem volt sehol. Dehogy távolodom el máskor a helyemtől, a fenének sem hiányzik ez a szerencsétlenkedés. De a világ összes kincsért sem kért volna segítséget senkitől. Ekkor megérkezett a sötét függöny mögül az egyik betegtárs. Karon fogta és a székhez kísérte. Ha akarta volna, sem köszönhette volna meg neki, mert csendben odébb állt. Annyira ideges volt, hogy csak nehezen talált rá az ágyra, és úgy vetette rá magát, mint aki mindentől megvédő vastag falu mensvárba menekül. A lift kattanva állt meg a földszinten. Surrogva tárult fel az ajtó, és ketten léptek ki belőle. A bizonytalanul lépkedő férfi hátizsákos fiatal nőbe karolt. A kórház kapuján kiérve belebotlottak a nyárba. Merre parkoltál le? Ne izgulj, mindjárt ott leszünk. A környezet beszédes hangjai csak fokozták a férfi elkeseredettségét. Emlékezetével és a képzeletével ugyan könnyen pótolhatta volna az öreghez tartozó képeket, de mi értelme annak? Délibábot vetíteni önmaga elé? Már meg is érkeztünk. Lépj le az úttestre. Dóra kinyitotta az ajtót. A férfi egyik kezét az autó tetejére tette, a másikat pedig az ajtóra. Próbálj meg beülni egyedül. Nem ment egy könnyen, alaposan beverte a fejét. A lány csak nézte esetlen igyekezetét, jó tanácsokkal próbálta elősegíteni önállóságát. A kék foltok tanúsága szerint nem sok sikerrel. Az újabb kudarc egy újabb arcul csapásként érte Gézát, de nem szólt róla. Inkább megpróbált örülni annak, hogy újra biztonságban érezheti magát, pláne, hogy egy női kéz bekapcsolta a biztonsági övét. De jó, hogy végre hazamehetek. Alig várom, hogy otthon lehessek veled. Útközben megállunk, és gyorsan bevásárolok a hétvégére, tájékoztatta a lány. A közúti forgalom folyamatosan lüktetett. Hangos robajjal sietett el a szemből érkező villamos, fősiketítő tülköléssel robogott utánuk egy mentő. Dóra automatikusan taposott a fékre, és a hirtelen blokkolástól megszédült a mellette ülő. Fejében, mintha megkottyant volna valami. Nem mondott semmit, csak mélyeket lélegzett, hogy elkerülje a rosszul létet. Bekanyarodtak a zsúfolt parkolóba. Megérkeztünk. Bekapcsoljam a rádiót, amíg elmegyek vásárolni? Nem kell. Jobb lesz a csend. Fürgén mászott ki az ülésből a lány, becsapta az ajtót és elsietett. A forróság hamar elbágyasztotta Gézát. Szemesnek áll a világ, jutott eszébe a kisfiúnak. Kukucskálni és kilesni a titkot, az mindig jó dolog lehet. Ilyen gondolatok keringtek szűk feje alig kanyargó szürkeségében. December ama jeles napja volt, amikor Mikulás érkezik menetrend szerint, és magas létráján felmászva a jó gyerekek ablakába teszi csomagjait. Ő is elgondolkodott ezen a mutatványon, hiszen az Ovis csoportot az első emeleten helyezték el, ráadásul az ablakon Rács is volt. Ebéd után a hálóterembe invitálták őket a szokásos alvásra. Ártatlannak tűnő arccal gondosan titkolta újsütetű elhatározását. Meglesi a titkot, megnézi magának azt a légtornász, piros köpenyes apót, akinek szánya még hó nélkül is siklik az utca kövén. Sutyorogtak az összecsukható ágyak között forgolódó dadusok, akik kedvesen bíztatták az egyre laposabbakat pislogó gyerekeket. Összehúzott szemhéje alól kukucskált ki a kisfiú, első ajándékként ott köröztek bent a formás női lábak, hajoltak a karcsú derekak. Nézték a gyerkőcöket az éber felnőttek, alszanak-e már. De a kisfiú továbbra is elszántan lapult a takaró alatt. Pillái alul leste volna a szokatlan fejleményeket, ám az éles szemű vércsenéni észrevette és lecsapott rá. Aludjál, kis nyulacskám, mert különben ham, bekaplak! Össze is rezzent olyannyira, hogy átesett álomország keskeny határán, és már csak a nagy ricsajra ébredt. Minden pajtása az ablaknál tolongott, csak nem esett ki valaki rajta. Kábán forgatta a fejét. Kellett egy kis idő, hogy megértse nyüzsgés okát. Amíg az igazak álmát aludta, az a nyavajás Mikulás felmászott a létráján, a nagy zsákból kivett ajándékokkal telepakolta az ablak közét, majd se szó, se beszéd lelécelt. Megúszta a kaporszakálló. Nem sikerült kilesnie, pedig a gyerekek jó barátjának mondják. Akkor miért rejtőzik előlünk? Nagy nehezen belebújt a cipőjébe. Átfurakodott az ablak előtt sűrűsödő tömegen, és egy kis csomagon a saját jelét vette észre. Megmarkolta, és azt kellett látni, hogy majd megfulladnak benne a csokik. Együttérzően megoldotta a bogot, és az éltető levegő bezúdult a piros papír közé. Jó tettért, jutalom jár. Biztos kézzel nyúlt bele, és nem sokkal később már maszatos szájjal vitatta meg a többiekkel a történteket. Rámosolygott a kerőnap, amíg mindig csodaszép világra. Mint vérszomjas fenevad, úgy érkezett meg lánctalpán az exkavátor az ovi elé. Sötét lámpái farkas szemet néztek az épülettel, és megújult erővel nekiesett. Ütötte, vágta, ahol érte. Mászott előre és hátra, helyezkedett jobbra és balra, valósággal körbetáncolta a gyerekek szentélyét. Az ugyan már megingott néha, de továbbra is gonogdacsal árta a sors és a gép csapásait. A távolból megérkezett az átok párja, és élvezettel nézte a viaskodást. Tán meg is tetszett neki, mert melléjük gördült. Összefonodott a két holt lélek, és kisvártatva egyszerre csörönt meg a két mindenre elszánt vasakarat. Ketten mentek egy ellenében a harcba. Bírta szegény, amíg bírhatta, de a két vaspofa végül is fejébe verte a sorsát. Már repedezett a vastag falu építmény, egyes elemei kiszakadtak. Amint apadt masszív teste, úgy fogyott a kitartása is, amint hanyatlott a nap, úgy szivárgott el belőle az értető erő. Hangosan csapódott le a kombi ajtaja, és már ült is előre a lány. Ne, ne, ne! Nyöszörökre alig hallhatóan Géza. Mi bajod van? Kérdezte meglepve Dóra. Azt hittem, továbbra is szereted a csokoládéval bevont mogyorót. Abból nyomtam egy zacskóval a kezedbe, te megtiltakozol. Tán nem is kéred. Azok a nyomorult buldozerek továbbra sem hagynak békén. Ripityára zúznak a múltamból mindent, ami szép és kedves. Miről beszélsz? Egy kukot sem értek az egészből. Á, hagyjuk a fenébe. Nem érdekes. Majd csak elmúlik. Ott van a kezedben a kedvenc rágcsálnivalót. Kéred, vagy nem? Megzőrent a celofánba csomagolt édesség. A Mikulás is ilyesmit hozott nekem, gondolta. Felmászott az ablakba, letette, és elment, mint aki jól végezte a dolgát. Sohasem tudhattam meg gyerekként, hogy valójában kicsoda is ő. Dóri egy darabig értetlenül nézte, aztán a másik oldalon is lehajtott a napellenzőt a szélvédő elé. Hogy érzed magad? Induljunk, Dórika. A kétszintes házat úgy ismertem, mint a tenyerét, de mostanság beérte annyi térrel, mint a kórházban. Vékony testalkatú volt, Nem sok kellett neki. A fotel nem gödrösödött ki alatta, és ő észrevétlenül veszett bele a nappaliba. Kijössz reggelizni a konyhába, vagy behozzam? Mindegy. Ahogy neked kényelmesebb. Már megint nem arra felelsz, amit kérdeztem, fortyant fel a lány. Ne veszekedj velem, Dórika. Tudhatod, hogy mit gondolok az egészről. Rendben van. Meg is értelek. De azért valamiféle elgondolásodnak, akaratodnak kell lennie. Hogyan akarsz élni ilyen passzívan? Sehogyan sem, felelte lemondóan. A lány bosszusan sarkon fordult és kiviharzott a konyhába. Ezek a mindennapos szívódások kezdtek az agyára menni. Egyetlen kérdésére sem kap rendes feleletet, mindent neki kell eldöntenie. Ehhez a szerepkörhöz nem szokott, ezt nem neki találták ki. Legjobb lesz, ha beviszem a reggelit, gondolta. Így legalább megúszom az oda- és visszafuvart is. Már itt is vagyok. Mit hoztál? A kedvencedet. Szalámis szendvicset almapaprikával, forrott citromos tejával. Remek. Legalább az evés idejére megszépül a napom. Gyere ide mellém, Dórika. Itt vagyok. Gézában megmozult a férfi. Tenyerét egyre feljebb csúsztatta a lány combján. Kiéhezett, mint a kivert kutya. A lány még időben lefogta a céltudatos kezet. Legugolt a fotel mellé, puszit adott, majd felállt, és jóétvágyat kívánva elindult. Hová mész, szerelmem? Valamit nekem is kell lenni. A kedvedért csak nem halhatok éhen. Lehangolta nyúlt a harapni való után. Most valahogy nem ízlett úgy, mint máskor, de azért az utolsó morzsától is megszabadította a tányért. A teából sem maradt, és a szalvétát békén hagyva kezével törölte meg a szája szélét. Egymás kezét fogva indultak útnak a nagy csoportosok, felnőttek vigyáztak rájuk. Gyönyörű nyári nap volt. A szétszórodva kószáló bárányfelhők fölött tompán búgott egy aranyló pontként csillogó repülő, és kondenszcsikot húzott maga után. Karmester híján is egyszerre zendített rá a gyerekkórus. Hajrá, repülő! Ám a dalárda csak úgy szól szépen, sokszínűen, ha legalább két szólamú. Hosszú tehervonat érkezett csörömpölve a vasúti hídon, és már is megosztott a hangból soha ki nem folyó pöttömnyi sereg. A másik fele már az zengte telitorokból. Hajrá, vonat! Magasakat lépve, levegő után szomjúhozva jutottak fel a vasúti hídra a kanyargós lépcsősoron, és a közeli sziget felé vették az irányt. Sűrű bozót nőtt a vaskos törzsű telebélyes fák tövében, és nehezen áthatolható rengetegé varázsolt a számukra lakatlan szigetet. A sóderes part enyhén lejtett a hatalmas folyamig, valósággal incselkedett a hőségtől tikkadó lurkokkal. Hamarosan kis alsóra vetkeztek, finom sóder edzette mesztelen talpukat. Néhány merészebb kölyök már bokáig gázolt a langyos vízben, és a dadusok a többieket is erre biztatták. Ő is bátorságot merített, és életében először belépett az óriásnak tűnő folyóban. Kíváncsian markolt a sóderba, és kincset kutatott a szétnyíló apró tenyerében. Csigaházak és lapos kövek rejlettek ott, meg annyi felbecsülhetetlen érték. Büszkén nézett körbe, szeme csak úgy ragyogott a boldogságtól. Rámosolygott a kelő nap, amíg mindig csodaszép világra. Mint vérszomjas fenavad, úgy rontott le lánctalpán az exkavátor a folyóhoz. Sötét lámpái farkas szemet néztek az áldozattal, és megújult erővel nekiesett. Ütötte, vágta, ahol érte. Mászott előre és hátra, helyezkedett jobbra és balra, valósággal körbe táncolta akaratlan kihívóját. Az ütleget ugyan már megingott néha, de továbbra is gonogdaccal állta a sors és a gép csapásait. A távolból megérkezett az átok párja, és élvezettel nézte a viaskodást. Tán meg is tetszett neki, mert maga is legördült a mélybe. Rövid, ám vészjósló csendülte meg a tájat, amíg összefonodott a két holt lélek. Kisvártatva egyszerre csörönt meg a két, mindenre elszánt vasakarat, és már ketten mentek egy jelenébe. Bírta szegény, amíg bírhatta, de a két vaspofa végül is fejébe verte a sorsát. Csorbult az idill, képei szétöledeztek. Amint apadt markáns teste, úgy fogyott kitartása is, amint hanyatlott a nap, úgy szivárgott el belőle az éltető erő. Ne, 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 nyöszörögte alig hallhatóan Géza.